Jó estét kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, a nap vendége pedig Rozs Erika, szexuálpszichológiai szakpszichológus. Jó estét kívánok.
Jó estét.
Nem vagyunk titulus fetisiszták, de említette így előzetesen a beszélgetésben, hogy nagyon nem mindegy, hogy mondjuk az ön foglalkozását, szakterületét. Teljesen más mondjuk egy szexuálpszichológus, mint egy szexuálpszichológiai szakpszichológus?
Ugyanaz a kettő, csak az egyiket egy kicsit nehezebb kiejteni, és az pontosabban lefedi azt a szakterületet, amit ilyenkor valaki tanul az egyetemen. Szerintem az, aki szexuálpszichológus, az szexuálpszichológiai szakpszichológus ma Magyarországon, legalábbis pillanatnyilag azok nevezhetik magukat szexuálpszichológusnak, akik egy szexuálpszichológiai szakképzésen végeztek. Egyébként nem is vagyunk sokan, mert ez egy maréknyi csapat az országban, közel 50-en csináljuk ezt a tanácsadást, hogy az embereket segítjük abban, hogy megéljék a jó szexet.
Mindjárt visszatérünk majd erre is, hogy mi újság a magyar fronton, a magyar emberekkel, de előbb érdekelne az, hogy május végén volt egy konferencia Bolognában, Olaszországban. Ott ilyenkor, amikor összegyűlnek nemzetközi szinten, akkor trendekről beszélnek, új kutatásokról, vagy miről szól egy ilyen konferencia?
Hát igen, ez a European Federation of Sexology-nak volt egy átfogó konferenciája. Azt tudni kell, hogy itt nem csak szexuálpszichológusok vesznek részt, mert hazánk határain kívül ilyen jellegű tanácsadást már akár coachok is csinálhatnak, vagy nőrszök, ápolók, úgyhogy ez egy elég széles csapat, aki ilyenkor ott megjelenik, és hát párhuzamosan minden folyik, van, hogy kutatásról beszélnek, van, hogy trendről beszélnek. Négy plenáris teremben folyamatosan mennek az előadások 3 napon keresztül, és kimeríthetetlen a téma. Én magam is meg vagyok néha lepődve, hogy milyen sokszínű témát tud felkínálni egy ilyen konferencia.
Most ezen a konferencián volt olyan új téma, ami meglepődött, hogy korábban nem volt ennyire benne akár a klinikai köztudatban?
Most éppen nem volt olyan téma, ami olyan nagyon meglepő lett volna. Isten, igazából talán a legmeglepőbb dolog az volt, hogy a szervezet elnököt váltott, és hogy egy olyan új elnök érkezett, aki felé azért a társaságnak egy bizonyos részének nagyon-nagyon pozitív öröme volt, a társaság egy másik része pedig nem igazán értette ezt a cserét.
Hát ezt szerintem maradjon berkeken belül, mert nem biztos, hogy ismerik az illetőt, akik megválasztottak. Rátérve igazából a magyar emberekre, a magyar embereknek az általános szexuális állapota jó Európához képest, hogyha az európai értékeket elfogadott jólétet nézzük, vagy nagyon-nagyon kívánivalót hagy maga után?
Hát ugye először is ehhez az kellene, hogy legyen olyan kutatás, ami vizsgálja úgy átfogóan a magyar társadalom szexuális egészségét. Inkább az elmúlt 20 évből olyan kutatások találhatóak, amik szegmenseket vizsgálnak, nem úgy átfogóan az egész társadalmat. Amit lehet tudni, hogy mondjuk egy 13 évvel ezelőtti kutatásból azért kiderül, ahol 220 ezer ember, magyar embert kérdeztek meg a szexuális szokásairól, hogy 10-ből 3-4 embernek van szexuális problémája pillanatnyilag Magyarországon. Tehát, hogy ez így egy elég magas szám. Nem vagyunk nagyon az európai átlag alatt, ott körülbelül a középmezőnyben vagyunk ezzel. Isten igazából nem érzem úgy, hogy a magyar embereknek több problémája lenne, mint mondjuk Európa más országaiban élőknek. Ott inkább más szexuális problémák kerülhetnek előtérbe.
Mi a magyarok legfőbb problémája? Nyilván rengeteg félét tud mondani, de milyen fő csoportokra bontható ez, és hát fogalmazunk, hogy az önök páciensei közül mik a legjellemzőbbek?
A férfiaknál a korai magömléses problémák, a merevedési zavarok, azok vezető problémák. Tehát ezt lehet tudni, hogy pillanatnyilag olyan 40% körüli férfi lakosságnak vannak merevedési gondjai, amivel van, hogy orvoshoz fordul, van, hogy nem.
40%?
40% élt már meg merevedési gondot, bizony. Az, hogy ebből kijött-e, vagy bent ragadt, az már egy másik kérdés. De hogy nagyon sokan tapasztalják, és ez tud ijesztő lenni egy párkapcsolatban. Akkor a nők problémájánál, főleg az orgazmus zavarok, a fájdalmas szexualitás az, ami egy nagyon vezető tünete együttes, amivel bekopognak hozzánk a tanácsadásra. De az az igazság, hogy egyre többször a hűtlenség, mint párkapcsolati kérdés, az, ami megjelenik a szexuálpszichológusnál, hogy mit kezdjenek akkor, hogyha belép az életükbe egy harmadik akarva, akaratlanul, hogyan tudják megtartani a kapcsolaton belül azt az egységet, amit a szex képvisel azok után, amin keresztül mennek.
A hűtlenség az szerintem már egy okozat, hogyha mondjuk egy pár kapcsolatot nézünk, de nem mernek az emberek szaktanácsadásért fordulni önökhöz, szégyellik ezt a dolgot, mert hogy mondjuk már gyerekkorúban belékültették bizonyos gátlásokat, vagy mi az, ami megakadályozza ilyenkor azt, hogy valaki kijöjjön szexuális zavarokból, vagy mondjuk, ha már a hűtlenséget említett, az okozatot kezeljék?
Hát azt jól látja, hogy a szégyen azért az egy nagyon nagy visszahúzó erő. Tehát az, aki tapasztalja magán azt, hogy van egy szexuális problémája, és tudja, hogy van rá segítség, és nem fordul segítségért, akkor ugye valami szorongás lehet ennek a hátterébe, hogy úgy érzi, hogy az ő problémája kezelhető, mondjuk pszichológus vagy orvos nélkül, úgy gondolja, hogy majd meggyógyul, úgy gondolja, hogy ez nem nagy baj. Hajlamos az ember a saját szexualitását néha a lista legvégén kezelni, és akkor így nem gondolnak arra, hogy ez valamilyen problémára, valamilyen kezelést kellene igénybe venni, vagy érdemes.
Mi az, ami gátolja az embereket? Persze nyilván van, akinél anyagiak, de mi az, ami még egyébként előszokott indokként fordulni, mielőtt már tényleg önhöz kerülnek, és lehet, hogy nagyobb a baj?
Szerintem az elérhetőség nem csak az árak vonatkozásában, hanem az, hogy amikor az ember már elhatározta azt, hogy eljut odáig, hogy a Google-be keres, és akkor végre talál egy olyan szexuálpszichológust, akinek mondjuk van telefonszáma, és akkor felhívja, de nincs hely, a másikat hívja, de ott meg nem veszik fel, a harmadik helyre levelet ír, ott meg nem válaszol senki, hogy olyan körökbe is bele tud keveredni az ember, aminek a végén azt mondja, hogy nem megyek tanácsadásra, mert nem találok olyan pszichológust, aki közel lenne, megfizethető lenne, aki elérhető lenne.
Említette ezt a 70 körüli számot, vagy 50 körülit mondott, tehát, hogy elég alacsony számot Magyarországon, akik szexuálpszichológiával foglalkoznak.
50.
És ez is inkább nagyvárosokhoz köthető,
és koncentrálódik? És nagyvárosokhoz köthetőek, így van. Debrecen, Győr, Budapest, Pécs, hát a nagyvárosokban nyilván mindenhol vannak szexuálpszichológusok. Vidéken, kisebb városokban nagyon ritka, hogy valaki csak szexuálpszichológusként rendel, vagy tart tanácsadást, mert hogy az esetek nagyobb része az a fővárosi lakosságból kerül ki, és bármilyen furcsa, de a külföldön érő magyarokból.
Ezzel most meglepett, miért?
Hát mert ugye ők meg a saját nyelvükön keresnek segítséget, és az jó nekik, hogyha távolról, Amerikából, Új-Zélandról, Európa más országaiból tudnak online formában tanácsot kapni a saját nyelvükön. Az nekik könnyen elérhető, megfizethető is egy külföldi magyar számára, szerintem jobban, mint egy hazai átlagpolgár számára. 15 000-20 000 forintnál kezdődik egy beszélgetés.
Online formában van értelme tanácsadást kérni? Mert abszolút. Azt gondolom az ember, hogy ez egy olyan személyes dolog, hogy inkább a személyes
jelenlét. Nem szükséges. Egy olyan tanácsadó, akinek van rutinja ebbe, aki nem az első óráján ül ott, ugyanolyan jó kapcsolatot tud létesíteni online formában is az esetével, mint hogyha ott lenne személyesen, hogyha jól vannak a kamera beállítások, akkor még egymás szemébe is tudnak nézni, hogyha nyugodtak a körülmények, akkor akár otthon az eset vagy a paciens, ugye a saját körében, a saját nyugalmában sokkal inkább megnyílik.
Mennyire kell, ha már arról beszéltünk, hogy sokan szorongások miatt nem mennek el egy ilyen tanácsadásra, mennyire kell az elején szorongás feloldásra egy általános pszichológiai módszerrel kezdeni?
Hát nálam az első kérdés az, hogy járt-e már valaha pszichológusnál. A második kérdés az, hogy egyébként hogy érzi magát ebbe a helyzetbe. Ugye a legtöbb embernél azt teszem észre, hogy azért ez egy szorongásos pillanat elmenni valakihez, és kitenni azt a szexuális problémát, ami miatt, mert mondjuk küzd egy ideje, szívdobogással jönnek hozzám, szorítással, valaki a gyomrára panaszkodik, hogy ugrál neki, mint hogyha valami vizsga előtt lenne. De nyilván megnyugtatok mindenkit, hogy rajta leszek azon, meg a kollégáim is rajta vannak azon, hogy egy óra alatt a lehető leginkább elkerüljük ezt az állapotot, és én úgy veszem észre, hogy azért ezek a tanácsadások, ezek sokszor tele vannak jó hangulattal is, tehát nem csak szomorúsággal, pont azért, mert a szex az valami örömforrás, az valami jó dolog, tehát azért arra törekedni kell, hogy a paciens az eset jól érezze magát, miközben a szexről beszélünk.
Jobb általában, hogyha külön-külön mennek az emberek, még akkor is, hogyha párokról van szó, vagy igazából a valódi feloldás egy problémának csak párokkal lehetséges, ha persze mondjuk egy párt érint a probléma.
Változó, ez nagyon változó. Van, amikor elég csak a férfinek járnia, és mondjuk van olyan, hogy kérem azt, hogy jöjjön be a női partnere, csak egy órát, nem fogunk az anyukájáról beszélni, nem fogunk visszamenni egészen a gyerekkori szokásokig, csak beszéljünk át közösen néhány dolgot, és akkor így be tud jönni a partner is. Van, hogy olyan probléma van, vagy olyan megoldást tudok csak adni, amikor mindkét félnek ott kell ülnie egy-két-három órán keresztül. De egyszer-egyszer mondjuk behívom vagy a férfit, vagy a női felet, hogy egy-egy órát beszéljen nekem egy kicsit az előéletéről, ami esetleg nem lenne olyan jó, hogyha mindannyian hallanánk. Nagyon változó, hogy egyénileg vagy párba jönnek hozzám a párok.
Mi az, ami egyébként mostanság megterheli az emberek szexualitását? Nyilván elsőre az embernek a sok munka jut az eszébe, a stressz, de adott esetben a túlzott, túlságosan sok inger, adott esetben akár online inger, tehát különböző online tartalmaknak a nézése, fogyasztása. Mi az, ami esetenként inkább jellemző?
Most a pornófogyasztásra gondolom.
Akár igen, akár arra, vagy, vagy mi az, ami visszafogyja az embereknek az egészséges szexuális létét, és aztán később akár probléma is lehet belőle.
Mi az, ami visszafolytja? Szerintem a kommunikáció hiánya. Tehát az, hogy nem beszélget egymással a pár két tagja a szexről, hogy mi van a szexel, hogy miért nincsen, vagy miért van, vagy ki hogyan érzi jól magát benne, akkor az elfojtásokhoz, gátlásokhoz, titkokhoz tud vezetni. Hogyha ezek a titkok, ezek egyre többször fordulnak elő, és mondjuk van egy olyan időszak, amiben nagyon jelentősen felborul a párkapcsolati szex mennyisége az egyéni titkos játékok javára, akkor előfordulhat az, hogy olyan benyomásokat szerez ilyen alkalmakkor a szólózó partner, ami később hatással van a párkapcsolati szexuális működésére.
Magyarán, hogy
nem
könnyebb,
tud helytállni, nem tud helytállni, nem tud úgy bemelegedni, nem tudja annyira élvezni, nem kívánja annyira a párját. Igen, ezek között szignifikáns összefüggések vannak.
Ha már itt szóba került a túlzott pornófogyasztás, ez gondként merülhet fel, mert hogy sokkal másabb, amit lát az illető, vagy ez nem akkora probléma?
Hát ugye a pornó az eleve a káros szexualitás felé vezető út. Ugye ezt azért szögezzük le, hogy a pornó az egy megrendezett gondolat. Az nem a valóságos szex. Nagyon ritkán lehet látni olyan filmet, amiben nem vágásokkal tarkított jelenetek vannak, hanem mondjuk csak egy kamera felállás. Az inkább az amatőr szexre jellemző. Sajnos ezekben a filmekben ugye vannak olyan jelenetek, amelyek hát a valóságos szexbe átültetve nem biztos, hogy úgy sülnek el, mint ahogyan azok a filmekben láthatóak. Nem biztos, hogy azok a technikák, amiket egy ilyen filmben lehet látni, azok hasznosak, mindenkinél beválnak. Vagy hogy azok egyáltalán technikák, amit ott mutatnak néha. Én azt gondolom, hogy azért az emberek többsége, a felnőtt emberek többsége már tisztában van azzal, hogy az, amit lát, az nem a valóság. Inkább a pornóval kapcsolatban ugye az a legnagyobb baj, hogy a nagyon fiatal korosztály is hozzá tud férni korlátlanul, akár a telefonok beállításai miatt, akár azért, mert a szülő nem felügyel, vagy akár korcsoportos nyomásra is kapcsolódhat ilyen tartalmakhoz, és hogy ez nagyon-nagyon rossz irányba viszi el a fiataloknak a szexualitásról alkotott első benyomásait.
Egyik ismerősöm mondta, hogy mondjuk a tizenéves fiával nagyon nehéz leülni, beszélgetni erről, magyarán a szexualitásról, mert tulajdonképpen elég valószínű, hogy online-ban már simán van rengeteg információja erről, de hát elmondani azt, hogy ezek az információk ugye torzak, adott esetben nem a valóságnak megfelelőek, nyilván egy szülőtől halva nem biztos, hogy olyan erejű, mint hogyha a társaikkal egymás között megbeszélik a fiatalok. Mit lehet ezzel szülőként kezdeni egyáltalán? Gyermeket érdemes-e elvinni szexológiai tanácsadásra,
hát pszichológushoz? Ilyen kicsi gyerekeket szerintem akkor érdemes szexuálpszichológushoz vinni, hogyha történik valami olyan, ami gyanúra ad okot, hogy az ő szexualitásában valamilyen drámai változás történhetett. Az, hogy egy fiatal fiú pornót néz, az mára már mondjuk úgy, hogy sajnos eléggé elterjedt dolog. Én azt sajnálom, hogy amikor ők otthon lebuknak, vagy a szülők tudomást szereznek erről, akkor nincsen meg az a fajta szókészletük, amivel el tudják mondani a gyerekeiknek azt, hogy amit láttatok, az egy film, igen, van benne egy csomó nagyon izgalmas jelenet, mi is szoktuk nézni, tehát, hogy valahogy ezzel a hozzáállással, ahhoz az életkorhoz igazítva a mondani valómat, akivel éppen szembe vagyok, hogyha ez egy 5 éves gyerek, akkor az 5 éves gyerekhez, ha ez egy 10 éves gyerek, akkor a 10 éves gyerekhez, de hogy elkezdeni arról beszélgetni, hogy az mondjuk neki milyen élmény volt látni, hogy érezte magát közben, milyen jelenetet látott.
Ne dorgálással, szidással kezdődjön
igen,
a dolog.
Nem dorgálással, szidással kezdődjön, hanem inkább azzal az élménnyel, hogy az hogyan hatott rá.
Igazából a szülők is ilyenkor elvesztik a kontrollt, vagy mi az, ami vajon ebbe általában megakadályozza őket ön szerint?
Hogy beszéljenek a
gyerekkel. Hogy még ilyen stílusban beszéljenek a gyerekkel erről.
Nem tudják, hogyan beszéljenek róla. Nem tudják, hogy hogyan mondják el. Nem tudják, hogy egy bizonyos életkorú gyereknek mennyi információra van szüksége egy adott témába ahhoz, hogy a kíváncsisága kielégítődjön. Én azt mondom, hogy velük kell lenni, időt kell szakítani, hallgatni kell a kérdéseiket. És hogyha közöttük vagyunk, akkor azért tudjuk azt, hogy milyen kifejezések pörögnek közöttük, hogy kik azért vannak információk, hogy ki mit látott, ki mit hallott, akkor össze lehet azért tenni egy jó mondatot ezeknek a fiataloknak, hogy megmagyarázzuk azokat a jelenségeket, amelyek a szexualitás kapcsán ugye körülöttünk vannak, futnak.
Nem haladnak eléggé a technikával, vagy a technikai elérésekkel a szülők?
A szülők? Igen, talán le vannak maradva egy kicsit. Vannak beszélgető csoportjaim iskolás, általános iskolás felsőbe járó anyukákkal, hogy hogyan kezeljék a fiatalok kamaszodási folyamatait, hogy hogyan kezeljék azt, hogyha valakinél ilyen tartalom bukkan fel. Amikor többen összeülünk, és tudunk beszélni erről nyíltan, én úgy látom, hogy mindenkiről ilyen nagykövekesnek le, hogy na végre lehet erről egy kicsit beszélni.
Inkább erről a részéről érdemes beszélni, vagy ezek az esetek fordulnak elő, hogy tartalmat fogyaszt a gyermek, és aztán ezt kéne valahogy kezelni, vagy előfordulnak olyan dolgok is, aminél tényleg el kell a gyereket pszichológushoz vinni. Tehát amikor mondjuk, megpróbálom finoman megfogalmazni, mondjuk képeket küldenek egymásnak magukról.
Hát ez mindenképpen bűncselekmény. Ez egy olyan eset, ami hogyha egy felelős ember kezébe kerül, akkor ott tennie kell valamit, megtudnia, hány embernél van az a kép, ki volt az, aki ezt közvetítette, milyen céllal közvetítette.
És ez kortársak között is igaz. Azt javaslom, hogy tartsunk egy kis szünetet, és utána folytatjuk Rozs Erikával, szexológiai szakpszichológussal.